mintha eddig a tőkepiacok irányították volna a piacot, most vajon a jegybankok átvehetik az irányítást, és hogyha igen, akkor hogyan? Kérdezem János Zsolt, független piaci elemzőt, jó reggelt kívánok!
Nagyon szép, jó reggelt! Valójában, hogyha 2022-t megnézzük, akkor a piac mozgások a jegybanki gyűlések, bejelentések körül voltak elég erősek. Egy érdekes statisztika került egy pár nappal ezelőtt a kezembe, hogyha 2022-ben 9 napot kihagyhattunk volna az életünkből, akkor pillanatnyilag egy Standard & Poor's Index nem körülbelül mínusz 20%-nál tartana, hanem plusz 8-nál. És ezek az események, ha megnézzük, hogy hol voltak a negatív napok, akkor főleg a központi bankok bejelentései körül, plusz az infláció bejelentések körül voltak, és ez azt mutatja, hogy pillanatilag a piac az egyik bejelentés után figyeli a következő jelentés előtti viselkedését, szuszogását a központi bankoknak, és ezt próbálja beárazni.
Inflációs jelentés emlékeim szerint, mintha most is lenne, vagy tegnap este volt Amerikában, ez alapján kevésbé szuszognak a Fednél? Magyarán, hogy mert azért emelkedéssel zárt Amerika, most mindenki azt gondolja, hogy egy kicsit visszavesznek majd a kamatemelésből?
Érdekes események vannak, ha a sorok közé tudunk nézni, a narratíva változik, abból a szempontból, hogy ugye az infláció számokat, amit látunk, amit a tegnap is láttunk, ez mindig egy évvel ezelőtti alapokkal van összehasonlítva. 2021. szeptemberében az infláció havi szinten 0,3%-kal növekedett, majd októberben 0,9-el. És ez azt jelenti, hogy az a szám, amit a tegnap láttunk, ez a tőzsdének már egy múlt. Mert a következő októberi infláció bejelentésnél az alap az jóval magasabb, tehát azok az úgynevezett deszinflációs jelek, ami még nem defláció, de nem dinamikusan növekedő inflációt mutatnak, azoknak az előjelei már erősek. És ezt láttuk a tegnap, hogy a bejelentés az alapjában erősebb volt 0,1%-kal, mint ami ez a piac várt, de nagyon hamar tudatosult az, hogy már érdemes foglalkozni október-novemberrel, és ott inkább csökkenést vár el nagyon erősen a piac. Ez azt jelenti, hogy a központi bankok le tudják venni a kamatnyomást a piacról, és itt a Fed oldaláról is az elmúlt két hétben megváltozott a kommunikáció, lájtosabb a kommunikáció, és már jelzik, hogy erőszakosan nem akarják recesszióba küldeni, hosszú recesszióba a gazdaságot. Ha 1974-ben visszamegyünk, egy érdekes összefüggés, hogy amikor a CPI, tehát az infláció index a csúcsot elérte és látta, azzal nem csak az infláció csökkent vissza, hanem párhuzamosan a Standard & Poor's index is elkezdett emelkedni. Tehát a piac ilyen reményeket is kezd már beárazni.
A dollár erősödése most az elmúlt nagyjából olyan 12-16 órában megállt, de hát még így is bő 2%-kal erősebb az euróval szemben. Ezt vajon az amerikai gazdaság meddig bírja el recesszió nélkül?
De hát két oldal van, ugye főleg a dollárba. A dollár az egyik oldalról egy gazdasági eszköz, de az aktuális zajló konfliktusokban a dollár, ez bizonyos szemszögből hadi eszköz is, ez érint persze több olyan országot, amelyik vagy dollárba van eladósodva, vagy rá van utalva olyan nyersanyagok bevásárlására, ami a dollárhoz van kötve. Pont ez a vita is zajlik, és ezt láttuk a tegnap, azzal a reménnyel, hogy az infláció csúcsot látott, azzal a reménnyel, hogy enyhít a Fed, azzal a reménnyel, hogy a kamatok nem olyan erősen emelkednek tovább, a dollár is visszagyengült, mert hát a dollár, annak a vonzó ereje ezzel is összefüggésben van, hogy pillanatnyilag a dollárban a kamatok magasabbak jóval lesz, csökken a mérlege a Fednek, ezzel veszik ki a likviditást a dollárpiacból, de egyelőre azt kell mondjuk, hogy olyan gazdaság, amelyiknek erős volt a devizája, az nem volt annyira sok problémába, mint olyan országok, amelyeknek gyenge a devizájuk, és kívülről importálják ezen keresztül az inflációt nagyon erősen. A jelek azok, hogy 2023-ban a dollár is újra visszagyengült top paraméter miatt.
Mindeközben egyébként, ugye, ha már itt említette, hogy az energiáért például a dollárban kell fizetni, az OPEC Plus nemrég bejelentette azt, hogy csökkenti a kitermelését napi kb. 2 millió hordóval, és ennek még az amerikaiak sem nagyon örültek, és akkor még finom vagyok. Sőt, pont az ellenkezőjét mondták. Az OPEC plusznak ez a döntése teljesen és kizárólag a profitra koncentrált, tehát túlságosan sokat esett a kőolajára, és így próbálnak kompenzálni?
Több vélemény van, ami az olajnál is, és az OPEC-nél is azt jelzi, hogy itt egy más párhuzamos csata is zajlik. Főleg a Trump adminisztráció nagyon sok fontos, lényeges barátot sarokba fordított, és ezek most persze, hogy visszaélnek ezzel. Joe Bidennek nagyon fontos lenne, főleg az olajár csökkenése, hogyha a november 8-ai választást nézzük. Az idén megtentő ugye sok mindent azért, és sikeres is volt eddig, az olajárát csökkenteni november 8-ára koncentrálva, mert hát egy része a választásoknak Amerikában azt tudjuk, hogy a benzinkultnál dől el. Itt az OPEC Plus szereplői, és ebben benne van Oroszország is az OPEC Plusba. Persze, hogy ezt az ajándékot nem akarják megadni Amerikának. Itt patthelyzetben van Amerika, Venezuelával lehetne esetleg kibékülni és megengedni, hogy beszállítson a világpiacba, de hát ugye ott is szankciók voltak, mikor problémában van most Amerika oda menni és azt mondani, hogy oké, akkor most újra barátok vagyunk. Habár ezt a játékot ők az elmúlt évtizedekben többször megjátszották, ez a téma is az OPEC Plus oldaláról összetettebb. Inkább szimbolikus a 2 millió csökkentés naponta, mert eddig sem termelt nagyon sok ország eleget ki, nem voltak meg a kapacitások. Több elemző véleménye szerint csak körülbelül olyan 250 000 barrelről beszélünk naponta, ami kevesebb lesz, mert eddig sem voltak a célok teljesen teljesítve.
János Zsolt, független piaci elemzőt hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát, meg persze jó hétvégét önnek. Viszont hallásra.
Kellemes hétvégét mindenkinek, viszont hallásra.